Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága mennyei édesatyánk, az imádság csendjében most te veled szeretnénk lenni. Kérünk hát ezért, hogy védj le a mi lelkeinkről, vállainkról, minden olyan terhet, minden olyan aggodalmat és gondot, amely most jobban foglalkoztathatna bennünket, mint a te drága jelenléted és igéd. Urunk, te látod, hogy hányszor meg tudunk feledkezni arról, hogy utad van számtalan sok és rendkívül sok eszközöd, amely munkálhatja a mi életünknek a fejlődését, boldogulását. Ó, kérünk, édesatyánk, te, aki soha nem feledkezel meg rólunk, légy most itt közöttünk, és tedd áldottá igédet, és engedd meg, Urunk, hogy meg tudjunk nyílni te előtted, hiszen boldog az az ember, aki meg tudja üresíteni a szívét, a lelkét, a gondolatait, azért, hogy te veled tudjon feltöltekezni. Ebben a feladatban kérjük most a te segítségedet, Urunk, hogy tölts meg bennünket a te igéddel, mert a te igédben benne van az élet, benne van a reménység, a hit és a te szereteted. Urunk, szeretnénk színültig lenni a te örömöddel, és szeretnénk birtokba venni azt a békességet, amelyről maga az Úr Jézus mondta, hogy békességet adok nektek, az én békességemet adom ti nektek. Nem úgy adom, ahogyan a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Urunk, kérünk, hogy a mi lelkünknek nyugtalan, zajló tenger világát most te csendesítsd el, és kérünk, áldj meg bennünket a te drága igéd által, és eleveníts meg bennünket a te szent lelked erejével. Az Úr Jézus nevében kérjük, légy itt közöttünk, és hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Kedves szeretett testvéreim, Istenünknek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvének 93. részéből, és Márk evangéliumának 4. részéből, a 35-től a 41-ig terjedő versekből. Uralkodik az Úr, fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára, szilárdan áll a világ neminog. Szilárdan áll trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Zúgnak a folyamok, Uram, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok. A hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál, fenségesebb az Úr a magasságban. Amit megmondasz, igen megbízható, templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk Jézus, menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, s azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg. S elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire, miért nincs hitetek. Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki. Kedves szeretett testvéreim, az emberi életünkhöz hozzá tapad nagyon sokféle rutin feladat, ami éppen úgy megtalálható az emlékezetünkben, az emlékeinkben, a napi feladatainkban, de mindig ott van, hogy emlékezik a mi emberi elménk és értelmünk, hiszen ahogyan előre haladunk az idő tengerén, mindig van mihez viszonyítanunk, mindig van mihez hozzá csatolni a legújabb élményeinket, s ahogyan az emlékezés a feladatunk, sokszor bizony, rajta kapjuk magunkat azon, hogy mennyi mindenről meg tudunk feledkezni. És valóban vannak enyhe feledékenységeink, amikor apró cseprő dolgokat feledünk el, ami csak számunkra volt fontos, de vannak olyan nagyon fontos az életünket meghatározó dolgok is, amelyeket, hogyha elfelejtünk, az életünk minősége, mások lelkének békessége, de azt is kijelenthetjük, hogy az örök életünk is múlhat rajta. Az Ószövetségben, ami mindenható Istenünk azt panaszolja, hogy elfeledkezett én rólam az én népem. Aztán úgy is folytatja, hogy ez a nép csak a szájával tisztel engem, de a szíve távol van én tőlem. Bizony nagyon könnyen megfeledkeznek mai napjainkban is az emberek az Istenről. Nagyon sok feladatot ad a minden nap, rendkívül sok terhet is rak ránk. Való igaz, hogy családos embereknek épp úgy, mint fiataloknak vagy idősebbeknek, látszólag sokkal több a feladatuk, több mindenért kell aggódni, de ugyanakkor az élet ma is ugyanaz, mint ami régen volt, Istentől jövő ajándék. A 93. Zsoltárt szombatesti vigíliaként énekelték, mint Király Zsoltárt az ószövetségi időszakban, és kimondottan azt a címet adták ennek a Zsoltárnak, hogy a szombatesti teremtés után, amikor benépesült a föld. És az első dolog, amire a zsoltáros emlékeztet, amely gondolatkörrel kezdődik a 93. Zsoltár, uralkodik az Úr. Méltóságot és felséget öltöztél magadra, és elkezdi gyönyörűen leírni, pedig nem is aprólékosan írja le, de úgy az Ó, mint az Új Szövetségben megtalálható a leírás ennek a mindenható Istennek, hogy mit is jelent az, amikor az Isten fenségbe és méltóságba öltözik. A teremtésnek a hajnalán lehet látni, hogy az Istennek a palástja a csillagos ég, a koronája az égő tüzes nap, a jogara pedig maga, a viharkor nagyon sok emberi lelket még mind a mai napig megfélemlítő, cikázó villám. És sorolhatnánk azokat a természeti jelenségeket, amelyel a zsidó népet körülvevő, például sumér népek is felruházták az ő pogány világuknak az isteneit. A pogány népeknél még egy külön vonás is található, ami aztán szépen kibontakozik a római népnek a császárkultuszában, hogy Isten nem csak király, de a király Isten. Amikor embert kezdenek királyként isteníteni. A zsidó nép életében teodiceát gyakoroltak, teokráciát, a mai napjainkban nagyon óhajtott minden nép körében a demokrácia, amikor a nép uralkodik, a nép akarat az, amely kifejezésre kerül, legalábbis hát a papírforma szerint. És a zsidó népnek az életében nagyon sokáig, amíg el nem jutottak odáig, hogy nekik is a pogány népek hasonlatosságára földi király is kellett, teokráciában, vagyis Isten kormányzása, uralma alatt éltek. És a bírákon és prófétákon keresztül irányította Isten az ő népét és adott kijelentéseket. Isten csodálatos király, mégpedig olyan uralkodó, aki szeretettel uralkodik. De hát akkor lehet valaki királlyá választott, hogyha legyőzte az ellenségét. És azt halljuk a korabeli népeknek az eposzaiban, hogy maga a Tiamat volt az az ellenség a mélységnek, a sötétségnek és a nagy vizeknek a megtestesítője, aki megtestesítője ugyanakkor a nehezen formálható anyagnak és magának annak a kusza, szétszóródott állapotnak, amely a teremtést előzte meg. Úgyhogy amikor Isten neki látott a teremtés munkálatainak, egy harcnak, egy küzdelemnek állt neki, amikor legyőzte ebben a küzdelemben az ellenálló anyagot, és leküzdte azt a káoszt, amely uralta a földet, és amely ellene állt minden értelmes gondolatnak, és minden rendnek, amely az Isten szeretetéből fakad. Amikor Isten befejezte a teremtést, szinte ezt a harcot fejezte be, és létrehozta a teremtett világnak a rendjét. És azt kell, hogy mondjuk, drága szeretett testvéreim, hogy abban a világban a bűnesetnek a bekövetkezték, valóban Isten uralkodott. Ma is ő uralkodik, csak a sátán elhiteti velünk, hogy ő nagyobb. És ezt nagyon sokszor könnyű elhinnünk, mert hiszen ő szellemi teremtménye az Istennek, mi pedig testi teremtményei vagyunk az Úrnak, és sajnos a szellemiek hatalmasabbak nálunknál, de Krisztus legyőzte őt nagypénteken a Golgotai kereszten. Úgyhogy ma is ott lehet a szívünkben az a boldog hálaadás, és nem szabad, hogy elfeledkezzük, mint ahogy a Pál apostol is figyelmezteti az ifjú Timóteus, hogy el ne feledd, hogy mi az én evangéliumom, az én örömhírem, hogy Krisztus, a Dávidnak oroszlánja, feltámadt a halottak közül, és hogy nekünk élő Istenünk van, uraknak ura, ugye Kűriosz, és királyoknak királya. És azt halljuk, hogy majd eljön az az idő, amikor mindentért meg fog hajolni az Úr Jézus Krisztus nevére, mennyeieké, földieké és föld alatt levőké, és mindennyel vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Milyen gyakran elfeledkezünk, drága szeretett testvéreim, hogy nekünk győztes Krisztusunk van. Amikor vesztésre áll az örömünk, amikor úgy látjuk, hogy az ügyünk háttérbe kerül, vagy amikor betegség zörget a testünknek, életünknek vagy családtagjainknak a kapujába, akkor sokszor hajlamosak vagyunk úgy visszavenni a hitünk tüzéből, úgy elcsendesednek az imádságaink, pedig akkor kéne leginkább eszünkbe juttatni, hogy Urunk, Te vagy, és Te győztes Krisztusunk vagy. Tehát ezt az egy dolgot semmiképpen nem szabad elfelejteni, és csodálatos dolgok történnek, amit az ember a kórházakban él át, több megközelítésben is tapasztaltam már. Volt annak idején olyan gyülekezeti tagunk, aki a szülésből következően egy tejláz állapotot kapott, és bizony ez az elmebeli állapotára nagyon kihatott. És olyan állapotba került, hogy a pszichiátriai osztályon kezelték, de egy nagyon hitben élő, imádkozó lelkű fiatalasszony volt az illető, és amikor meglátogattam a pszichiátriai osztályon, mondták, hogy nincs olyan állapotban, hogy beszélgetni tudjak vele. Nem tudják biztosítani azt, hogy egyáltalán megérti, hogy eljut hozzá az, amit én mondani szeretnék. És mondtam nekik, hogy nem baj, ha idáig eljöttem, az nem lehet véletlen, mert nekünk élő Krisztusunk van, aki előtt nem volt akadály. És amikor elkezdtem mondani az imádságokat és a kedves énekeit énekelni, úgy tessenek elképzelni, hogy hiba nélkül mondta velem a gyönyörű megtanult imádságokat, és hiba nélkül mondta a gyönyörű dicséreteket. Szegény édesapám mellett is átéltük ezt, aki annak idején, hát már több mint 20 éve egy nagyon komoly fejsérülés szenvedett egy baleset folyamán, és beállt nála a klinikai halál állapota, újraélesztették, és körülbelül legalább egy éven át azt sem tudta, hogy hol van, hogy kicsoda, hogy ki a családja, nem tudta magát elhelyezni. És a jó Isten megmutatta a hatalmát, az orvosok a csodájára jártak, mert azt az éneket, amit most énekeltünk, hogy hagyjad az Úr Istenre te minden utadat, meg volt még egy másik dicséret, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti, hiba nélkül végigmondta a teljes amnéziában szenvedő beteg. És kérték, hogy tudjuk-e, hogy ez az ének vagy vers, hogy honnan van, hogy ne tudtuk volna édesanyámmal. Vittük be az énekes könyvet, odaadtuk a főorvos úr kezébe, és leellenőrizte szóról szól, és azt mondta, hogy ez csoda, hát ő még ilyet nem látott. És mi tudtuk édesanyámmal, meg a helyi csabai gyülekezettel, akik ott álltak imádságos háttérként a beteg édesapám mögött, hogy az Úrral való, a győztes Krisztussal való kapcsolatot senki nem veheti el. Az olyan mélyen lakozik az ember szívében, lelkében, elméjében, hogy nincsenek azok a mélységek, nincs az a káosz, nincs az az anyag, és nincs az a bűn, vagy az a gonosz erő, amely ki tudná tépni a lelkünkből a Krisztushoz való kötődöttségünket, hogyha mi ezt hittel komolyan gondoljuk. Azt halljuk, hogy amikor az Úr uralkodik, akkor dicsőítik a királyt. Felöltözte a király a maga dicsőségének jelvényeit, a hatalmat, a méltóságot, a fényt, és a teremtés végén az Úr a maga dicsőségében, mint dicső király jelenik meg, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ma is ezt a dicsőséget érezzük, még éppen az erőteljes hőségben is, amikor a nap ragyog, mert hiszen azt olvassuk a jelenések könyvében is, Dániel próféta könyvében is, hogy Istennek a tekintete olyan, mint a hevesen tűző napfény. Vajon kitekinthetne most bele az erőteljes napnak a világába, az ember szeme elkáprázik, és mégis ez az Úr olyan hatalmas volt és dicsőséges, és így tapasztalhatjuk meg, hogy ő szeretettel kormányoz, hogy ő szeretettel uralkodik, hogy elküldte az ő egyszülött fiát a világba. Érdekes, hogy a sötétségnek az erői mindenütt meg tudnak jelenni. Megjelennek a kozmoszban, a teremtéstől kezdve mind a mai napig. Aki szereti a csillagászatot és szokott ezzel a témával foglalkozni, az hallhatja a csillagászoktól, hogy mai napjainkban egyre inkább megnövekszik kint az űrben a sötét anyag, amely elnyeli, ha kell, csillagokat vagy kisebb bolygókat is. Semmi sem menekülhet előle, amely a közelébe, a vonzásába kerül. Ez egy sötét űr, egy sötét lyuk, amelyet nem tudnak még mind a mai napig megmagyarázni, hogy mitől gerjednek, hogyan jönnek létre, de a fények mellett, a csillagok, a nap és a hold mellett, a bolygóknak a gyönyörű fényei mellett ott van a sötétség. És aztán itt van ez a mi világunkban is. Itt fénylik a mi templomunkban Krisztus evangéliuma, felfénylik és meggyullad a hit lángja a szíveinkbe, és amikor kimegyünk innen, én hiszem, hogy mindnyájan visszük a Krisztusról szóló örömhírnek a lángját a szívünkben, az elménkben és az ajkunkban. De ott van kint a világban a sötétség, az Isten tagadás, az agresszió, a szeretetlenség, az érzelmi, értelmi síkokban is megjelenik ez a kettősség. És ott van a testünkben is, ott vannak a jó sejtek. Aztán Isten őrizzen meg bennünket azoktól a rákos sejtektől, amelyek képesek még a jókat is felemészteni, és egy egész életet tudnak magukkal rántani a halál sötétjébe. Ott van a világunk minden színterén, hogy Isten uralkodik, ott van a dicsősége, a fénye, szeretetének minden jele, és ugyanakkor ott van a világban a sötétség is. Ezt tapasztalták meg a tanítványok is, amikor már besötétedett és este lett, és azt halljuk, hogy hajóba szálltak. Az 5000 ember megvendégelése után az Úr Jézus beszáll velük a hajóba, és elindulnak a túlsó partra. Most mi is egy ilyen szituációban vagyunk, hiszen az elmúlt vasárnap megelégítettünk, ehettünk az Istennek a kegyelmi ajándékaiból, az úrvacsora kenyeréből is ihattunk a borából, az Úr Jézusnak a drága kiontott véréből, és az ünnepek elteltével az Isten minket is késztet, hogy térjünk vissza a hétköznapok világába, és hogy bizony sokszor körülvesz bennünket az a szorongás, hogy Vajon itt vagy-e, Uram? Itt a templomba érezzük, hogy jelen van, hogy olyan jó, Uram, hogy Te itt vagy. A Zsoltáról is erről énekel, hogy Uram, a Te méltóságod, a Te dicsőséged ott van a Te szent templomodba, és milyen drága nekünk a Te szent házad. De amikor kilépünk a templomból, és közeledünk az otthonaink felé, közelítenek felénk a problémák, és amikor életünk hajója olyan viharba kerül, mint a tanítványoké, nagyon sokszor ott van bennünk a kérdés, itt vagy-e, Uram? Figyelsz-e rám? Tudod-e, hogy miben vagyok? Azt halljuk itt is, hogy a sötét tiamat fellángol, azt olvassuk, nagy szélvihar támadt, hullámok belecsaptak a hajóba, és az kezdett színültig megtelni. Mi is így vagyunk sokszor, hogy az élet viharai körül fogják a személyes életeinket, családjaink életét, sokszor a gyülekezeteink életét is, és azt látjuk, hogy belecsapnak életünk hajójába a nem kívánatos erők, a viszályok, az irigységek, a pártoskodások, a harag, az agresszió, a sérelem, és van, amikor azt hiszük, hogy már minden hiába, hogy elveszünk. És sokszor az ember, amikor tehetetlen, talán olyankor vagyunk a legkiszámíthatatlanabbak, és akkor okozzuk a legtöbb sértést egymásnak, és ami mindenható Istenünknek is. Azt olvassuk, hogy Krisztus ott van a tanítványokkal a hajóban, a leghátsó padon, amelyhez tartozott egy vánkosszerű rész, s arra lehajtva a fejét annyira fáradt volt és kimerült, hogy elaludt. És még ez a nagy vihar sem ébresztette fel, hiszen Krisztusban akkora békesség volt, hát nyilvánvaló, hogy lehetett benne békesség, hiszen ő maga volt a békesség, amelyet Isten a földre küldött. Már amikor megszületett, Betlehemben azon az éjjelen hirdették az angyalok, hogy dicsőség a magasságban, Istennek és a földön békesség és jó akarat a jó akaratú embereknek. Az Úr Jézus az, akiben ott van a békesség, és hogy ez mennyire élő, valódi és működő békesség, azt onnan láthatjuk, hogy még a nagy vihar sem rettenti meg, nyugodtan alszik. Ugyanezt a békességet találhatjuk meg Pál apostolnak és Sílásnak az életében, amikor a börtönben vannak. Már éppen készítették őket a kivégzésükre. Sírniuk kéne, hogy bármelyik órában jöhetnek értünk és kivégeznek minket. Közel van a halálunk órája. Nagyon sok ember kétségbe esik. Nem tud mit kezdeni ezzel a ténnyel. Érzi, hogy nem tud változtatni a sorsán, kétségbe esik, s oda van minden bizalma és békessége, de Pál és Sílás éjszaka magasztalják az Urat, énekelnek. Talán ez a legszebb ajándéka az Istennek, hogy amikor a legnagyobb bánatot visszük, akkor tud a legszebb énekeket adni a szánkba. Amikor a legnagyobb erőtlenségek öleli körül a szívünket, ő akkor tudja elhozni számunkra a legnagyobb erőt, önmagát. Jézus ott volt, mint a békességnek és erőnek a forrása, a tanítványokkal együtt a viharos tengeren a hajóban, és mégis halálfélelmük van. Ott van Krisztus, és mégis félnek, mert ők úgy látták, hogy Jézus alszik, és vádlóan elkezdik ébrezgetni, hát nem törődsz azzal, hogy mi elveszünk, hogy a naív emberi énünk, mikor előjön, amikor nem jut eszünkbe, mert már megint elfeledkeztünk arról, hogy Isten mindent tud rólunk, tudja, hogyan formált bennünket, ismeri a szavainkat, még azokat is, amelyek még ajkunkon sincsenek. És mi mégis sokszor az Úr elé akarunk jönni, mint vadidegenek, és mindig előről kezdeni, hogy Uram, ebben vagyok, ezzel vagyok megterhelve. Akiben van alázat, az el tudja mondani, Uram, te mindent tudsz. Péter is ezt mondta, minek kéne itt bármit mondani Jézus előtt, nagy csütörtök estéről, hát ott volt, hát láttad, Uram, a szememet, belenéztél egészen a lelkemig hatóan. Uram, te tudod, mit mondjak még? Szépíteni nem lehet, de vajon tudjuk-e, hogy Jézus ott van a mi hajunkban és a mi életünk bárkájába, ott van a gyermekeknek, az unokáknak a hajójába is, ott van akkor is, hogyha ők nem tudnak róla még, ott van akkor is, hogyha sokan azt hiszik a nagy próbatételek alatt, hogy Jézus most elaludt. Egyébként a pogány népeknek a kultikus világában volt szokás arra hivatkozni, amikor az Istenség nem adta meg a kért ajándékokat, amikor azt élték meg, hogy Isten nem hallgatja meg az imákat, hogy az Isten biztos félrement, avagy aluszik, elment, eltávozott. Hát amikor nekünk dicsőséges királyunk van, aki megteremtette a mennyet és a földet, és megint elfelejtjük, ami ezután jön, a látható és a nem látható világot. Sokkal többet teremtett az Isten, mint amire mi emlékezünk a mindennapjainkban. Az egész mindenség az ő kezéből jön elő, és vajon ezt a kezet meg tudjuk-e ragadni, akkor is, hogyha ebből próbatétel jön, vagy fájdalom. Az az ember tud eljutni arra a boldogságra és békességre, amely Istentől van elkészítve számunkra, aki ezt a drága kezet akkor is fogja, hogyha sima az utunk, és akkor is, hogyha dobál és hányved bennünket az élettengere. Soha ne feledjük, hogy ezt a drága kezet nem szabad elengedni. Ebben a drága kézben felénk hajló irgalom és szeretet van, de fájdalmassá válik Jézus szeretete, amikor felébred, látja a kétségbe esett tanítványoknak az arcát, a vonásaikat, hallja a hangjukat, hogy szinte magukból kivetkőzve, tehetetlenségükbe kiabálva, kapkodva, végső soron Jézushoz futnak. De sajnos nem az születik meg az ajkukon, hogy Uram, segíts rajtunk. Tessene csak jól megfigyelni. Nem azt mondják, hogy segíts rajtam, Uram, könyörülj rajtam, hanem azt mondják, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk. Szemrehányás van benne, neheztelés, mindenkit tud segíteni, csak éppen mi rajtunk nem. Hát most vendégelted meg az 5000-et, meggyógyítottál sok bajba jutottat, beteget, nyomorultat, és mi, akiket kiválasztottál, itt veszünk el a habok között. Hát hogy gondolod te ezt? Hát pont velünk nem törődsz. Hányszor szokott ez az eszünkbe jutni, drága szeretett testvéreim, nekünk, akik régóta keressük az Urat, és oly sokszor megtaláljuk imádságba, úrvacsora jegyeiben, az Isten igéiben. Jaj, de rosszul esik, amikor az általunk olyan szeretettel megfogott Isten kezéből próbatétel jön. Szinte fel sem tudjuk fogni, Uram, hát nem szeretsz. A zsidókhoz írt levélnek a lapjain tudjuk, egy kicsikét megközelíteni ezt a felfoghatatlan, számunkra megközelíthetetlen isteni magatartást, hogy fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, mert akit fiává fogad, azt ő megfeddi. Ugyanúgy, mint a földi szülők, megfeddik az ő gyermekeiket, nevelik, formálják, minket is így nevel és formál az Úr. Nagy félelem fogta el a tanítványokat, azt olvassuk, már pedig tudjuk, hogy akiben félelem van, abban nem lett teljessé az Isten szeretete. És amikor félelemre gerjed a mi szívünk is, ez azt üzeni nekünk, hogy Uram, a te gyarló gyermekedet szeresd még jobban, hogy áthevítse az én megjegesedett lelkemet, és egyre jobban tudjalak téged szeretni, a te személyedet. Bizony az Úr Jézus számára a tanítványoknak ez a negatív bizonyság tétele sértéssel is felért, mert aki nem hisz, az gyáva. És aki gyáva, az sérti, káromolja az Istent a hitetlenségből fakadó szavaival. Nem szabad, hogy mi ezt az utat válasszuk, amit a tanítványok választottak ezen az estén, amikor besötétedett. A mi lelkünkhöz az a dicséret illik, amely gyönyörű szép estvéli dicséretünk. Maradj velem, mert mindjárt este van. Nő a sötétség, ó, el ne hagyj, Uram. Nincs senkim, és a vigaszt nem lelem. Gyámoltalannal, ó, maradj velem. Marasztalnunk kell az Urat, és ő ennek örülni fog, drága szeretett testvéreim, örülni fog annak, amikor azt akarjuk, hogy a közelünkbe legyen, hogy az életünk hajójában ott legyen, és ezen az estén is kérnünk kell, drága Úr Jézus, nyisd meg az én hitem szemeit, hogy ne csak a hajót lássam, amiben benne ülök, ne csak a tengert, meg a vihart, amely körülvesz engem, mert jaj nekem, ha nem tudlak meglátni téged, téged a dicsőséges királyt, a győztes Urat. Drága szeretett testvérei, nekünk győztes Urunk van, feltámad Krisztusunk, aki le tudja csendesíteni a vihart, és a fizikának és minden törvénynek fölötte áll, hiszen ő az alkotója. Azt halljuk János jelenése könyvében is, hogy amikor Patmos szigetén, ahol János a száműzetését töltötte, és amikor egy nagy hangot hallott, akkor azt írja az ő levelében, megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám. És amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartó között az ember fiához hasonlót. Hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzlángja, lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő, éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt, ne félj! Én vagyok az első, és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Érdemes elolvasni Dániel prófétának a könyvének a 7. részét is, ahol arra csodálkozhatunk rá, hogy a dánieli látomás és a János mennyei jelenések látomása milyen csodálatosan ugyanazt a dicsőséges királyt, ugyanazt a megdicsőült Urat látja. Adja meg nekünk is Isten ezt a látást, hogy ne a körülmények határozzanak meg minket, hanem mi tudjuk a győztes Krisztussal a szívünkbe meghatározni a körülményeket. Ne másoktól várjuk a békességet, hanem Isten befogadva a szívünkbe, mi magunk tudjunk a békesség teremtőivé válni. Nagyon sokszor másoktól vár az ember sok mindent, és elfeledkezünk arról, hogy a másik ember is egy szomjas lelkű, üres vedrű felebarátunk. Ugyanúgy várja a szeretetet, ugyanúgy fél a szíve Krisztus nélkül, de mi boldogok vagyunk, mert olyan Urunk van, akinek a jelenlétében élhetjük az életünket örömben és bánatban, és ezt a győztes Urat vihetjük azokhoz az embertársainkhoz is, akik látszólag vesztes helyzetben vannak, mert a bűn nyomorúsága uralja a gondolataikat, a cselekedeteiket, mert a szívüket a gonosz, kaotikus erőknek, az agressziónak, a feszültségnek a hatalma tölti be. Drága szeretett testvéreim, nagy vállalkozás az, amikor valaki igét hallgat, nem kevésbé, mikor igét hirdet, amikor imádkozunk, amikor hívjuk az Urat, mert ő nem csak a mi vendégünk akar lenni életünk bárkájába, hanem azt szeretné, hogyha tovább vinnénk az ő nevének jó hírét. Ebben áldjon és segítsen meg bennünket a mindenható, dicsőséges, örökké való király. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük a te jelenlétedet, s azt úrunk, hogy a te dicsőségeddel van telve a menny és a föld. Úrunk, amikor a mi lenti perspektívánkból látjuk ezt a földi valóságot, amelynek csak bizonyos részeit tudjuk átlátni, úrunk, sokszor azt látjuk, hogy emberi káromlásokkal, bűnökkel, emberi nyomorúságokkal van tele ez a föld, és magasztalunk, Urunk, azért, hogy te belátást adsz nekünk a te mennyei világodba, hogy ne higgyük el a gonosznak az ámítását, mert a te dicsőséged, a te győzelmed felülhalad minden emberi értelmet. Kérünk, bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor feledékeny tanítványaid vagyunk, amikor megfeledkezünk arról, hogy ott vagy életünk hajójába, mikor elfeledjük azt, hogy számodra nincs akadály, és amikor kimegy a gondolatunkból, az emlékeinkből az a sok szép ige, amelyeket pedig azért helyeztél a szívünkbe, hogy erőt adjanak azokban a pillanatokban, amelyekről te már előre tudtál, hogy szükségünk lesz rá. Kérünk, Urunk, hogy a Szentlélek által világosítsd meg a mi elménket, és könyörgünk, Úr Jézus, hogy amint ígérted a te szent lelked ereje által, juttasd eszünkbe mindazokat az igéket és igazságokat, amelyeknek a birtokában békességre és nyugalomra juthatunk. Könyörgünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi sokszor félő szívvel eléd hozott imáinkat. Könyörgünk, Urunk, hogy légy a mi drága vendégünk a mi életünkben, és engedd meg, Urunk, hogy a te jelenléted valóban át tudja járni testünket, lelkünket, gondolatainkat, egész valónkat. Úrunk, olyan sok bajba jutott emberi élettel találkozunk nap, mint nap, és olyan fájdalmas, amikor hozzánk közel álló emberi életeket látunk, szeretet nélkül, Krisztus nélkül. Urunk, engedd meg, hogy ne nyugodjon a szívünk, amíg nem tudunk értük imádságban te előtted lenni, hogy Urunk, neked, akinek dicsőséged és hatalmad mindenre elégséges, kérünk, hogy ragadd meg az emberi szíveket, hogy ne magukat akarják uraknak és királyoknak látni, hanem engedd meg, Urunk, hogy legyen alázat bennünk te előtted, aki a világ mindenségnek, a világ egyetemnek vagy a királya és ura. Könyörgünk, Urunk, most is a betegekért, hogy a te gyógyító hatalmaddal légy az ő gyógyítójuk. Könyörgünk a gyászban járókért, hogy vigasztald meg az ő szívüket veszteségeikben. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik az élet tengerén most is kint hányódnak, Krisztus nélkül, békesség nélkül. Könyörgünk, Urunk, hogy juttasd őket révbe, ahogyan a tanítványokat is. Urunk, azt sem bánjuk, ha megfeddesz minket is. Méltó az, hogy megfedj minket sokszor, mert feledékenyek vagyunk, kicsiny hitűek, mint a tanítványaid. Csak, Urunk, légy velünk, légy ott a hajónkba, és juttasd bennünket célba, a túlsó partra. A te drága kegyelmedből engedd meg, hogy most is meg tudjuk fogni a te drága kezedet, s engedd meg, hogy életünk hajójának kormányát most is oda tudjuk adni neked. Így áldj meg bennünket, Urunk, te jöjj velünk az előttünk lévő éjszakába, és könyörgünk, hogy áld meg nappalainkat és éjeleinket, míg majd egyszer a mennyei tenger elmerít bennünket a te világodnak tiszta fényével. Úrunk, így jöjj és légy a mi utitásunk, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.